valaki szomjúzik, jöjjön hozzám és igyék. Ha valaki hisz én bennem, élő vizek áradnak annak belsőjéből. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása, ige hallgatásunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg, miképpen szól hozzánk a mi Úrunk Istenünk ezen a vasárnap délelőttön az ő igéjében. Olvasom Márk evangéliumának 10. részéből a 17. verstől a 27. versig terjedő ige szakaszt. Amikor útnak indult, tudnillik Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Jézus így szólt hozzá, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki, egy valami még hiányzik belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz, milyen nehezen mennek be az Isten országába a gazdagok. Tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta, gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrőkönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Csendesedjünk el. Mindenható Atyánk, Úrunk Istenünk, téged illet minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Ezen a vasárnap reggelen, Úrunk, alázatosan járulunk eléd, megköszönve néked az elmúlt hétnek és az elmúlt nyárnak minden áldását és jó téteményét. Köszönjük, Úrunk, hogy családunkkal egyetemben életünket megőrizted, hogy megtartottál bennünket, és köszönjük néked azt, hogy itt lehetünk, és testvéri közösségben együtt könyöröghetünk, együtt énekelhetünk, hogy téged magasztalhatunk. Urunk, tudjuk, hogy örök élet beszéde van te nálad. Ezért arra kérünk most téged, hogy ígéretedhez híven légy itt közöttünk, és hogy áldj meg bennünket. Szólaltasd meg közöttünk a te üzenetedet, közöld mi velünk azt, hogy mi a te tanításod. Hogy növekedhessünk az előtted való kedvességben, a Jézusnak a megismerésében, önmagunknak a levetkőzésében, önmagunk megtagadásában. Kérünk téged, Urunk, hogy vezess, taníts, gazdagíts bennünket. A te fiadnak, Jézus Krisztusnak érdeméért kérünk. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Ámen. Istennek az az igéje, amely alapján ezen a délelőttön szolgálni kívánok közöttetek, megvan írva a már korábban felolvasott igeszakaszban, a Márk írása szerint való evangélium 10. részében, a 24. és azt követő versekben. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta: gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrőkönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Az ige hirdetését alázatos szívvel leülve hallgassuk. Keresztény testvérek, az imént felolvasott igeszakaszt, ezt a történetet a legtöbben úgy ismerjük, mint a gazdag ifjúnak a történetét. Pedig, hogyha figyelmesen hallgattuk a Márk evangéliumának beszámolóját, akkor sehol sem hallottuk azt, hogy ez a személy, aki Jézus elé fut és elé térdel, ez ifjú lenne. Ez azért van, mert a különböző evangéliumok különbözőképpen számolnak be erről az esetről. Máté mondja azt egyedül, hogy ez a személy ifjú. Lukács azt mondja, hogy előkelő. De abban mindnyáján megegyeznek, hogy itt egy vagyonos emberről van szó. Az, hogy ezek az evangéliumok mindannyian fontosnak érzik ennek a történetnek a leírását, ennek a hangsúlyozását, az számunkra azt jelzi, hogy különösen fontos üzenetet hordoz, és én ezt választottam itt a kelenföldi gyülekezetben első igehirdetésemnek az alapjául. Legtöbben azonban mégis talán azt kívánnánk, amikor ezt a történetet halljuk, hogy ennek az ifjúnak, hiszen nevezzük ezután így, ennek az ifjúnak a személye bárcsak ne tűnt volna fel egyáltalán a Szentírásnak alapjain. Miatta van ugyanis benne a Bibliában egy olyan mondat, ami Jézus szájából hangzik el, ami bizony mindnyájunk szívében félelmet ébreszt. Aggodalmat ébreszt, hiszen úgy gondolhatjuk, hogy ennek a teljesítése nélkül nem lehetünk az ő igazi követői, nem lehetünk az ő igazi tanítványai. Azt mondja Jézus: menj, add el mindened, amit van, oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Az evangélista nem mondja ki ennek a történetnek az elején, hogy ez a személy, aki Jézus elé fut, gazdag. Ez majd csak később derül ki. De a kérdéséből, amit feltesz Jézusnak, ez könnyen kitalálható. Azt mondja, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Most milyen kérdésekkel szoktak általában Jézushoz fordulni az evangélium történeteiben? Jönnek vakok, bénák, bélpoklosok, mindenféle emberi nyomorúságban lévő emberek, és gyógyulást kérnek, mert gyógyulást remélnek a mestertől. Ezeknek a kérdéseknek és kéréseknek a sorában teljesen szokatlan az, hogy valaki az ő üdvössége az örök élet után aggodalmaskodik. Ez egy olyan embernek a kérdése, amit mai szavakkal úgy mondanánk, akinek a számlái ki vannak fizetve, akinek biztos alapokon áll az élete, akit nem foglalkoztatnak olyan kérdések, hogy hol találhatnék munkát, hogyan tartsam el a családomat, hogyan tápláljam a gyermekeimet. Ő mindezeken a kérdéseken fölül van, sőt abban a biztos tudatban él, hogy ő Istennek egy választott, és különösképpen megáldott gyermeke. A nagy vagyon abban az időben ugyanis ezt jelentette. Ha valaki súlyos betegségben, súlyos nyomorúságban volt, azt a vallásos vezetők úgy magyarázták, hogy annak az embernek súlyos bűnöket kellett elkövetni, ezért bünteti Isten ezzel a betegséggel, olykor halálos betegséggel. Ha valaki vagyonos gazdag volt, akkor azt úgy magyarázták, hogy ez az ember igazán megtartotta az Úrnak a rendelkezéseit, az ő törvényeit, ezért szabadította fel Isten a mindennapi kemény munka alól. Ezért áldotta meg nagy vagyonnal. Ez az a szemlélet, ami miatt ez az ember elsőként megy oda Jézushoz, sőt, hogyha valami, akkor éppen a nagy vagyona az, az ő gondolkodása szerint, ami jogot ad neki ahhoz, hogy elsőként tehesse fel a kérdését. Jézusra azonban mindezek nincsenek hatással. Ránéz az előtte térdeplő emberre, és ez számunkra egy igazán beszédes mozdulat, amit ez az ember végez, hiszen azt mutatja, hogy ez az ember egyáltalán nem felfuvalkodott szívű, gőgös, gazdag ember. Aki vagyonos ember létére oda tud menni egy ilyen vándor prédikátorhoz, ahogyan ők láthatták Jézust, az nyilvánvalóan nem felfuvalkodott ember. Jézus ránéz erre az emberre, de mindezek nincsenek rá hatással. Az nyilvánvaló számára is, hogy egy olyan személy van előtte, aki jóval az átlag felett áll, aki keményen küzd azért, hogy ezen a szinten maradhasson, és aki legalább annyit előre el akar nyerni az Isten országából, mint amennyit itt megszerzett a Földön. És egy olyan ember, akiben megvan az elszántság, aki bármit megtesz azért, hogy elnyerje azt, amire igazán vágyik. De talán azt reméli, hogy Jézus valami olyasmit kér tőle, hogy menj tápláld a lakóhelyednek a éhezőit, vagy lásd el a saruval, akik mezítláb kénytelenek járni az útporában. Azonban csalatkozik. Bár ő egy hétköznapi ember, aki egy nem hétköznapi ember, aki egy nem hétköznapi feladatot akar, Jézus azonban mégsem valami ilyesmit kér tőle. Azt mondja neki, hogy tudod a parancsolatokat. És hirtelen a 10 parancsolatnak szinte a felét idézi számára. Ne ölj, ne lopj, ne paráznál, hogy ne tanúskodj hamisan, ne tedd ezt, ne tedd azt. Már pedig, ahogy hallhattuk, ez az ember azért jött, hogy végre Jézus mondja meg neki azt, hogy mit kell tennie. És szinte panaszként hangzik a szájából az, hogy Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Úgy hangzik ez, mint egy hitvallás. És ezért van az, hogy azt olvashatjuk az igében, hogy Jézus megkedvelte. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy szeretettel nézett rá. Mert ez a mondat olyan, mint egy hitvallás. Megtartottam az Istennek a törvényét, mégis tudom azt, hogy ez önmagában nem elég. Nagy vagyonom van, nagy gazdagságot gyűjtöttem fel, de én azt tudom pontosan, hogy ez nem elég. Jó Mester, mondd meg nekem, hogy mit kell tegyek azért, hogy elnyerjem az örök életet. Azt, amit igazán szeretnék. Kétségtelenül Jézus megkedvelhette ezt az embert, hiszen kész cselekedni, kész bármit megtenni azért, hogy elnyerje azt, amire igazán vágyik. És az is nagyon fontos, hogy azon túlmenően, hogy tudja azt, hogy van még valami több, azt is tudja, hogy kit kell erről ezzel kapcsolatban megkérdeznie. De Jézus nem csak ránéz erre az emberre, amikor beszél vele, hanem bele is lát a szívébe, a lelkébe. Ahogyan egy orvosnak, amikor egy betegséget kell megállapítani a külső jelek alapján, és nem kell belelátnia annak a betegnek a szervezetébe ahhoz, hogy erre rájöjjön, amikor egy diagnózist állít fel, Jézus is belelát a szíve közepébe, belelát a lelkébe is. Felfedezi, hol van a baj. És ezt legalább akkor együttérzéssel teszi, akkor a gyógyító szándékkal és jobbító szándékkal, mint amikor betegeket gyógyít. És ennek megfelelően válogatja ki a gyógyításnak a szavait is. Egy valami még hiányzik belőled, kezdi. És szinte magunk előtt láthatjuk ennek a térdeplő embernek az arcát magunk előtt, amint felderül, hogy végre valaki megmondja nekem azt, hogy mit kell tegyek. Végre elérkezett az a pillanat, életem során végre először, amikor kiteljesedik mindaz, amire vágytam. Végre megtudom, hogy mit kell tegyek. Jézus azonban így folytatja. Menj, add el mindened, amit van. Aztán a pénzt oszd szét a szegények között. akkor kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Ez egy megdöbbentő és óriási követelmény egy nem hétköznapi embertől. Erre az ember eddig olyan jelzők voltak érvényesek és igazak, hogy vagyonos, előkelő, köztiszteletben álló. Jézus azonban azt akarja, hogy egyetlen egy jelző legyen rá igaz. Az, hogy szabad. Ő ugyanis úgy gondolja, hogy a vagyona teszi szabaddá. De valójában egyáltalán nem az. És azt próbálja vele megértetni Jézus, hogy a gazdagnak nem mindig a szegény az ellentéte, hanem lehet az is, hogy szabad. Ahogyan én gondolom, testvérek, ezt a történetet kétféleképpen szoktuk félreérteni, vagy félremagyarázni. Az egyik az, amikor azt mondjuk, hogy ez a történet nem a pénzről szól. A másik pedig az, amikor azt mondjuk, hogy csak a pénzről. Hogyha ez így lenne, akkor elég nagy baj lenne, hiszen akkor azt mondhatnánk, hogy az Isten országába valaki pusztán azért bejuthat, mert elegendő pénzzel rendelkezik ehhez. Valaki pedig kirekesztetik abból azért, mert szegény és vagyontalan. Mint ahogy azt nagyon jól tudjuk, az Isten országa nem eladó. Oda valaki csak Istennek az ingyen való kegyelméből juthat be. Tehát senki sem fog kirekesztetni abból érdemek és vagyon hiány. És ahogyan egy ajándékot, hogyha kapsz egy kedves szeretettől, egy rokonodtól, szabad kezek kellenek ahhoz, hogy ezt az ajándékot átvedd, akkor sem lehetsz megkötözött, hogyha Isten ingyen való kegyelmi ajándékát át akarod venni. És ez az a gondolat, ami átszalad ennek az embernek a lelkén, amikor ezt a mondatot hallja, mert úgy jön rá, hogy ő egyáltalán nem szabad. Ezért távozik az ifjú szomorúan és csalódottan, mert nem tudta elfogadni azt, hogy a gazdagnak lehet ellentéte a szabad. Tudomásom szerint ő az evangéliumok lapjain az egyetlen olyan személy, akit Jézus szemtől szembe személyesen hív arra, hogy kövesse őt. Hogyha ezt megteszi, talán az evangéliumok lapjain meg is ismerik az ő nevét. Személyesen hívja arra, hogy csatlakozzon az ő legbelsőbb tanítványi köréhez. Ehelyett szomorúan távozik. És van egy ilyen gondolat bennem, amit ennek az igének a kapcsán elmondok. Tudnélik, hogy nem igazán értettem legelőször, amikor elolvastam, hogy miért vannak annyira megdöbbenve a tanítványok. Kétszer, háromszor is megismétli az evangélium, a történet beszámolója kapcsán az, hogy Jézusnak a sóhajait hatalmas megdöbbenés követi, amikor azt mondja, hogy milyen nehezen mennek be az Isten országába a gazdagok. Értsük meg először talán azt, hogy mire gondol Jézus. Amikor ő egy gondolatot meg akar értetni a környezetével, a környezetében levőkkel, akkor mindig az életből vesz egy példát. Egy olyan példát, ami számukra azonnal érthető. És ez az talán, ami számunkra éppen zavaró a történetben, hát mit jelent ez, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Azt mindnyáján tudjuk, hogy a világnak azon a részén, még a mai nap is az utazáshoz, az áruszállításhoz tevéket használtak, a sivatag hajóit. Abban az időben csak ez volt az egyetlen mód. Azt már kevesebben tudják, hogy a Jeruzsálemet körül ölelő városfalon természetesen több kapu is volt. Ezeknek az egyikét hívták a tűfokának, mert annyira keskeny, annyira szűk volt. Valószínű ez lehetett az a kapu, amit éjszaka, hogyha valaki későn a nagy kapuzárás után megérkezett, akkor ezt kinyitották a számára, hiszen könnyen védhető volt. És képzeljük magunk elé a jelenetet, hogy megérkezik ehhez a szűk átjáróhoz valaki a jól felmálházott tevéivel. Képtelenség átgyömöszölni a tevéit ezen a kapun. Mit kell tenni? Le kell oldozni ezeket a csomagokat, le kell mindent szedni a tevéről, ha be akar jutni Jeruzsálembe. A tevét üresen bevezetni, és majd ott újra felpakolni. Ez az a képletes gondolat, amit a tanítványokkal Jézus megértett. És ez az, ami miatt a gazdag ifjú szomorúan távozik, mert ő be akar jutni ugyan Isten országába. De képtelen arra, hogy letegye azt, ami ebben gátolja. A tanítványok megdöbbennek a szavain, azt mondja az írás. És én először nem igazán értettem, hogy miért. Hiszen nyilvánvaló, hogy mindnyájan hátrahagytak mindent azért, hogy Jézust kövessék. Péter a foglalkozásának az eszközeit hagyja ott, a halászhajóját és halászhálóját. A Zebedeus fiak ezen túlmenően nem csak a foglalkozásuk eszközeit, de atyukat is hátrahagyják. Hogy ott van Lévi Máté, hát neki igazán egy jövedelmező foglalkozása volt, amit maga mögött hagyott. Mindnyájan hátrahagytak valamit Jézusért. És ezek a dolgok nem voltak szükségszerűen rosszak, csak útban voltak. Pontosabban Jézus hívta őket, és semmi sem tűnt számukra fontosabbnak annál, mint hogy kövessék őt. Kérdezhetjük, hogy mi az, amit elvigyünk ebből a történetből, a mi hajlékunkba? Mi az, ami számunkra időszerű és napi üzenet? Sokunkat bizonyára ez a teher nem fog megátolni abban, hogy az Isten országába bejussunk. Nem a gazdagság az, ami a mi életünket elsősorban ebben megátolhatja. Sőt, ezekben az időkben talán a Zsoltárosnak a szava jut leginkább eszünkbe, hogy ne bosszankodj a gonosztevőkre. Ezt hadd ajánljam egyébként, testvérem, hogy a Jakab levelének 5. részét olvasd el, a szívtelen, felfuvalkodott gazdagoknak az ítéletéről. Ha ez nem érint bennünket tehát, akkor mi lehet az, ami ennek az igének az üzenete? Az ige üzenete az, hogy nem csak a gazdagság, de minden más, ami a Jézus követésében meggátol, ami tőle elválaszt, ami útban van, az hátrahagyható. És hátra is kell hagynod, hogyha követni akarod őt, hogyha valóban az ő tanítványa lehetsz. Akkor kicsoda üdvözülhet, kérdezik a tanítványok ennek a történetnek a végén. Ugye ez a kérdés, mióta ezt leírták 2000 esztendeje közel már, nem sokat változott. Bizony vannak olyan hétköznapok, amikor Krisztus követésénél könnyebbnek tűnik egy jól megrakott tevét átgyümöszölni azon a bizonyos szűk kapun. Az embernek lehetetlen. Önmagunk erejéből nem üdvözülünk. De az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Ő adja azt, hogy mindnyájan érdemesek legyünk, és méltóak legyünk az ő ingyenvaló kegyelmi ajándékára. Amen. Te igéd világosság számunkra, eligazítás a hétköznapokban, tanítás, hogy hogyan intézzük a mi lépéseinket ebben a sok csapdával szegélyezett világban. Urunk, köszönjük néked azt, hogy megszólaltatod közöttünk a te igédet, köszönjük a tanításodat. A te szent lelked munkája bennünk azt, hogy elrejtsük a szívünkben, hogy ott munkálkodjon bennünk. és hogy másokat is tudjunk gazdagítani vele. Urunk, eléd hordozzuk ennek a gyülekezetnek a gyászolóit. Azokért imádkozunk, akik az elmúlt hét során vesztették el valakiüket, szerettüket, hozzátartozójukat. Kérünk téged, Urunk, hogy te vigasztald, és te erősítsd őket. Imádkozunk, Urunk, ennek a tanévnek a kezdetén, az első hétért, amelyet a jelenlévő ifjúság is most kezd meg a szeptember első hetében. Kérünk, adj mindenkinek erőt, türelmet és áldott tudást. Eléd hozzuk ennek a gyülekezetnek így a kicsinyeit és nagyjait egyaránt. Te maradj és légy ennek a gyülekezetnek őriző pásztora. Urunk, hallgass meg bennünket annak a nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Amíg mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ámen.